Jó, akkor kezdjünk el imádságban, fordulunk az Istenhez, kérjük az ő áldását a mi délutáni programon. Úr Jézus, köszönjük szépen, hogy újra itt vagy velünk. Hiszünk, hogy újra szeretnél szólni hozzánk, és köszönjük, hogy ránk bíztad ezt a feladatot, hogy hirdessünk a te drága evangéliumodat. Kérjünk, hogy engedj, hogy lássunk téged tisztán, és hirdessünk téged tisztán. Kérünk, hogy taníts minket, engedj, hogy lássunk, hagyd lássunk saját magunkat. Merjük őszinte lenni magunkkal, bevallani, hogy mi van a szívünkben, főleg irányítad, mit gondolunk, mit hiszünk rólad, és taníts minket, hogy egyre jobban, mélyebben tudunk értékelni, de drága nagy szeretet felénk. Kérünk, taníts minket, neveld minket, használd fel minket, de dicsőségünkre, Krisztus nevében. Tehát, csak egy rövid összefoglaló, hogy amit próbáltunk csinálni, az, hogy megérteni az embereket, megérteni a legfontosabb dolog róluk, az ő istenkép. Ha akarsz valakit segíteni, akkor meg kell érni, ismerni az ő istenképük. Mit gondolkoznak Istenről? Nem akarunk sablonokat csinálni emberekből, inkább ezek csoportok, és amikor beszélsz valakivel, érzékelni tudod, hogy ő főleg ebben a csoportban tartozik, hogy ő főleg haragszik Istenről. Ő így gondolkozik Istenről, mint egy személytelen erő. Most az ő Isten képe abból fakad az ő világszemlélet. Jó? És azért, amikor csináljuk a filmklubot, mindig próbáljuk megérteni a rendezőnek a világszemlélet, vagy üzenet, amit ő akar mondani a filmen keresztül. De hát a világszemlélet miből áll? Főleg az, hogy az embernek van egy istenképe, hozzá kell tenni azt a nagyon fontos puzzle darab, hogy rengeteg szenvedés és fájdalom van ezen a világon. Minden világszemlélet tartalmazza ezt a fontos szeletet, minden világszemlélet tartalmazza, hogy milyen Isten képe van, de az igazi világszemlélet abból adódik, hogy az emberek mit gondolnak, hogy mi a megoldás a dolgokra. Attól függ, hogy valaki humanista. Tehát beszéltük a modern korról, hogyan gondolkoztak Istenről. Ők is mondták, hogy rengeteg probléma van a világon, de azért humanisták, mert azt gondoltak, hogy majd én meg tudom oldani, vagy mi együtt meg tudjunk oldani. Az egy humanista beállítottságú ember. De hát meg akarjuk érteni az emberek gondolkodás Istenről, és a megoldás, hol van, hol találják a megoldását. Tehát mi keresztények akarjunk beszélni Krisztusról, mert Isten kijelentette magát az Úr Jézus Krisztusban, és amikor az előbb érveltünk az Istenről, akkor azt mondtam, hogy lehet logikusan érvelni Istenhez, hogy Istenhez érünk az érvelésünkkel. És az nem logikátlan, nem irracionális, az egy racionális gondolkodás, ha valaki hisz Istenben. És úgy is lehet támadni a másiknak egy hitét, hogy ő nem hisz Istenben érvelés alapján. De lehet mutatni neki, hogy lehet érvelni Istenről, és lehet érvelni, hogy nem létezik Isten. És ők, az emberek akarnak támadni minket, hogy nem logikus a mi gondolkodásunk. És azt mondjuk, hogy igen, logikus, hogy van Isten. De! És itt van egy nagy de. Amikor gondolkozunk a kereszténységről, amikor kezdünk beszélni az igazi Isten képről, akkor ők akkor tudnak támadni, hogy ez nem logikus. És nekik igazuk van. Okay? Miért van ez? Milyen az igazi istenkép? Amikor gondolkozunk a kereszténységről, akkor ne felejtsük el, hogy a kereszténység főleg paradoxokban áll, titokban áll. Gondolkozunk ezen egy kicsit. Beszélünk Istenről. Most felejtjük el erről a személytelen erő Isten. Ez egy bálvány az emberek fejében. Ilyen Isten nem létezik. Mi bemutatkozunk a Jahve Isten, a Teremtő Isten, aki kijelentette az ő nevét. Mi őróla akarunk bizonságtételt tenni, ugye? Hogy jelentette ki magát a Bibliában? Mindenható Teremtő Isten, aki tudja a végét az elejétől, aki előre mondja, hogy mi lesz ezen a világon. Sorsisten ez? Igen, sorsisten. Minden megy az ő forgatókönyv szerint. Azt hiszem, hogy több vers van erről, de Ézsaiás 43:6. Csodálatos versek vannak. Isten úgy beszél magáról, hogy igenis, nincsenek véletlenek ezen a világon. Ő mindent irányít. És mint forgatókönyv, ez az egész történelem úgy mennek a dolgok, ahogy ő előre elrendelte. A történelem az nem más, mint az ő sztoria. Az angol nyelven nem véletlenül nevezték a történelem, hogy his story, history. History, his story. Az ő történet. Ő az, aki kitalálta. Ez az egész egy nagy regény. Egy nagy sztori. Egy igazi történet. Isten már tudja a vége, tudja, hogy kezdődött, és tudja a részletek is. A nagy történelem és a mi saját életünkben. Ő már tudja, hogy mi lesz Fűtő Robival 10 év múlva, 20 év múlva. Nekem nem kell ezen izgulni, hogy mikor fogok én meghalni. Ő már ezt előre tudja, ugye? Tehát, keresztényeknek mi azt hiszünk és valljunk, hogy van egy sors mindenható Isten. Sors mindenható Isten. Oké, igen, Zsuzsi. Hát ezt magyarázom. Oké, most magyarázom. Most, éppen. Hogy mi azt mondjuk, hogy ez a sorsisten, mindenható Istenem, és mi bólintjuk a nem hívőket. Így van. És azon is bólintjuk, hogy rengeteg szenvedés van ezen a világon. Nagyon sok a nyomorultság. A fájdalom, ami ha körülnézünk, saját életünkben, más életünkben. Ez a valóság. De van egy másik része ennek a pazarnak, hogy Isten nem csak kijelentette magát, mint sorsisten, aki kiválasztja az övét. A Biblia úgy jelenti ki ezt az Isten, hogy ő a mi mennyei atyánk, aki személyes Isten. És személyesen szeret minket, és személyesen ismer, és ismeri a Péternek a nevét. Nem távolról, de ismer Péternek a minden gondolat, ami most megy a fejében. És mindannyinak a gondolataik, amit még nem is gondoltunk, amit csak 30 másodperc fogunk gondolkodni, azt is ismeri. Személyes Isten, aki szeret minket, aki kijelentette magát, mint mennyei atya, aki közel van hozzám, aki Jézus Krisztus mondja magára, hogy ti vagytok az én barátaim. Hihetetlen, hogy ez az Isten nem csak megy az ő tökéletes terv szerint, ő tökéletesen szeret minket. Tökéletesen, hibátlanul szeret minket. Oké, ez hogy van ez? Gondolkozunk. Induljunk ki a saját életünkből. Gábor az ő életében rengeteg fájdalom van. És próbálkozol gondolkozni Istenről. És a logikus agyaddal próbálod felfogni, milyen lehet ez az Isten, amikor én szenvedek. És az agyad fel tudja fogni, hogy sors Isten van. Pedig nagyon mély pontra kerültél, ez a sors Isten, és én mély ponton vagyok, akkor ez egy zsarnok sors Isten, azért szenvedek. De keresztény hited nem akarja azt mondani Istenről, hogy ez egy zsarnok sors Isten. Nem szabad azt mondani, jó gondolatok kell gondolkozom Istenről. Ez egy Isten, aki szeret engem, pedig én nagyon szenvedek. akkor, ja, értem most már, ez egy Isten, aki szeret engem, de mint egy nagy apó, ez egy szakállas öreg bácsik, aki szeret engem, és sajnál, jó, Gábor, látom, hogy szenved, jaj, szeretnék valamit csinálni, segíteni, nem tudok, képtelen vagyok. És az agyad ezt a féle Isten is tudja felfogni. Azért szenvedek, mert ő szerette, sajnál, nem tud semmit intézni. Vagy ő tud mindent intézni, de nem akar. Ez egy zsarnok. És az agyad logikusan az érveléseddel én Isten tudod felfogni, az is logikus, és én Isten tudod felfogni, ez is logikus. Mind a kettőt. Ez a két dolog ellentétben vannak, és ütköznek állandóan. Ezt fel tudod fogni az érvelésed, a logikus gondolataiddal? Nem. És azért a kereszténység azt mondja, hogy ha valaki ezt az Isten szeretne megismerni, paradoxban kell gondolkozni. A logikus érvelés azt mondja, hogy ez vagy ez. Amikor paradoxokban gondolkozunk, azt mondjuk, hogy ez és ez. Ez igaz, és ez igaz. És Isten azt mondja, hogy a tudomány nem tud engem megérteni. A logika érvelhetsz, hogy van Isten logikusan, de csak egy bizonyos szintig megy. A logika, az érvelés nem jut odáig, hogy ilyen Istenünk van. Ilyen Isten, aki azt mondja magára, hogy ő Jahve Isten. Értitek? Az érvelés az megáll. Amikor az igazi Isten akarjunk felfogni, hogy lehet őt megérteni? Bizalommal. Miért? Isten miért? Építette a világot így, hogy aki közeledik Istenhez, az bizalommal kell közeledni. Mert mi egy személyiségről beszélünk. A tudomány nem a helyes eszköz. A logikus gondolkodás nem a helyes eszköz, hogy mi megismerjük az igazi Istent. Másik eszköz kell. Mi ez az eszköz? A bizalom. Mi? Mert Isten szeretne lépni kapcsolatba bennünk. És minden jó kapcsolat, mi a kulcs? A bizalom. Ő egy személyiség. És Isten azt mondja, hogy ha akarsz kapcsolatba lépni velem, ha akarsz ismerni engem, bizalom kell. Ő nem egy tudomány, ő nem egy a gép, ő egy személy. Személyisége van, nem szerint személyisége van. Tehát, a döntő dolog az a bizalom. És a bizalom az igaz minden kapcsolatra. Létezik egy kapcsolat bizalom nélkül? Tegyük fel, hogy van egy kapcsolat bizalom nélkül. Jó? Csörög a telefonom. Hello? Szia, Robikám. Tünni vagyok, feleségem. Bizonyíts be, hogy el vagy a tűnni. Hogyan? Mi az anyósodnak a neve? Igen, és mikor született az anyósod? Oké, tűnni, mondjad. Ha minden alkalommal neki bizonyítani kell, hogy igen, én vagyok. Jó, oké, Robikám, szia, mennem kell a boltba. Fel fogsz hívni engem, amikor megérkezel? Mit fogsz venni ma? És akkor állandóan kérdezem, hogy hogyan tudom én, hogy te igazából boltba mész? Bizonyíts be. Vagy amikor kicsi későn hazajön, azt mondod, hogy 5 órakor itthon leszel, és most 6 óra van. Hol voltál? Miért késtél el? És ha ilyen hozzáállás van az embernek, állandóan, hova mész? Miért jöttél késő haza? És feltételezünk a legrosszabbat a másikról. Nem így működik egy kapcsolat. Sőt, ez tönkre teszi a kapcsolat. Ilyen ember, ilyen paranója, mondják. Amikor feltételezik a legrosszabb a másikra, hogy ilyen szándék van velem. Biztos fogsz engem kihasználni. No, ez a paranója. Ez az ember nem tud bízni a másik emberben. Nem tud alakítani kapcsolat. A bizalom a legfontosabb dolog. Bizalom nehéz. legnehezebb dolog. Gondolkozzál azon, amikor valaki megbántott téged, de komolyan fájdalmat okozott neked, újra fogsz megbízni magadat? Nagyon nehéz. Most, ha de hiszel, hogy van sors Isten, és rengeteg fájdalom van az életedben, akarsz bízni magadat erről a sors Isten? Dehogy is. Mert ő már fájdalmat okozott neked. Én miért bízok benne? Tehát a bízalom feltételezem a másikban, hogy jó szándék van felém. Feltételezem a legjobbat a másikról. Annak ellenére sokszor, amit tapasztalom, amit gondolok, én azt gondolom, hogy a másik szeret engem. A másik nem akar engem bántani. Ez egy harc, amikor a másik ember már bántott téged. Világ legnehezebb harcod. Tehát Isten közeledik minden emberhez. És mi az ő fő kérdés minden ember felé? Bízol bennem, hogy én jó vagyok? Bízol bennem, hogy szeretlek? És jön a sátán. Mi a sátának a fő dolog a világon? Az Istennek a karaktert letolni. Isten nem jó. Isten nem szeret téged. Isten visszatart valamit tőled. Úgy hazudod Ádám és Évának. És a mai napig az az ő fő szándékja, hogy mi ne gondoljuk Istenről, hogy ő jó és hogy ő szeret. Fő szándék. Ne bízál Istenben! Tehát, hinni Istenben, hogy ő nem csak mindenható sors, semmi vigasztalás nem ad senkinek. Ez egy üres gondolat. De hinni abban, hogy ő sors és szeret. Ez a legnehezebb. Ez a legnehezebb. Valami nagyon rossz történik velem. Isten még mindig szeret? De most ez a gondolat előjött, amikor Erdélyben voltam pár éve, hogy volt egy ifjúsági konferencia, az volt a címe, hogy szeret, nem szeret. Mikor az emberek a virágot tépik, és ott volt egy nagy, hatalmas egy plakát, a virág, az egyik pedál nem hiányzott, és az életem egyik legnagyobb élményem, hogy több, 1200 magyar fiatal Erdélyben hirdetni az evangéliumot, óriási érzés volt. És a szünetben az egyik egyetemista lány akart beszélni velem, és azt mondta, hogy tudom, hogy az egész konferencia az Isten szeretetéről szól, csak valahogy én tudom, hogy az én lelkemben valami nincs a helyén. És nem, igazán nem vagyok meggyőződve, hogy Isten szeret engem. Oké, beszélünk erről, üljünk le. És csak feltettem ezt a kérdést, hogy és miért mondod azt, hogy nem vagy biztos, hogy Isten szeret. Miért nem sorolod fel nekem, hogy milyen alapján mondod, hogy Isten szeret téged? Jó, oké. Elkezdődött azért kiskortól, hogy a szüleimnek volt rengeteg problémák az életükben, és a nagyszüleim neveltek engem, de az óvodai élet után visszatértem a szüleimhez, és ők körülvettek engem sok-sok szeretettel. Tehát tudom, hogy a nagyszüleim szeretnek engem, tudom, hogy a szüleim szeretnek engem, és sok mindennel megáldották engem, és tapasztalom a testvéreimtől, és kezdett sorolni a dolgokat az életével. Nehéz évek éltem át a gyerekkoromban, de több embertől kaptam szeretetet, és az Isten így kimutatta nekem az ő szeretetet, ők rajtam keresztül, és azt is tudom, hogy most az egyetemben járok, ez se véletlenül, hogy ilyen jó lehetőségeim vannak, a jövőre nézve nagyon jó szakmát tanulok, nagyon élvezem az egyetemi éveket, nagyon jó dolgok van az életemben. Azt is tudom Istentől, hogy ő talentumokat adott nekem, és tehetségeket, és majd megtalálom a helyemet ebben a világban, hogy Isten akar használni engem, és akkor kezdett sírni. De nem vagyok meggyőződve, hogy Isten szeret engem. És akkor mondod még egy pár dolgot, és akkor rákérdeztem, hogy és szeretném valamit még hozzátenni.
Még egy dolgot mondod. Csend, csend, türelem. Isten miért szeret téged? Mondjál még egy pár dolgot. Még egy dolgot mondod, most nem emlékszem, hogy mi volt az. Hát, nem hiszem, hogy nem tudom. Minden elmondtam, hogy miért Isten szeret engem. Minden elmondtam. Többet nem akar, nem tudom, más. És mondom, hogy észrevettél, hogy nem is említettél az Úr Jézus Krisztus nevét. Teljesen elfelejtettél Jézusról. Tényleg. Nem is jutott az eszembe az evangéliumot. Érzitek?
Beszélhetünk Istenről, aki szeret minket, mint egy fogalom. És lehet, hogy ő tapasztalja ezek a dolgokat az ő mindennapi életünkben. De olyan sok a szenvedés a világon, hogy sokszor nincsen egyensúlyban a dolgok. És kétségben esik. De Isten hol bizonyította be az ő szeretetét? A kereszten. Ott. Kénytelkedsz abban, hogy Isten szeret téged? Mert csak a szubjektív oldalon közelíted az egészet? Amit tapasztalsz? Amit látsz? Kénytelkedsz, amennyit csak akarsz. Mert ott nem fogsz egy végső megoldás kapni. Mert az objektív igazságra kell ráállnak, hogy Isten kijelentette az ő szeretetét az ő fiában. 2000 év ezelőtt, pénteken a kereszten, és azóta nem vonta vissza. És az az alap, hogy én tudom, hogy Isten szeret engem, mert ott fejezte ki, hogy ő meghalt értem, helyettem, miattam. Azon a keresztül. Ez az objektív igazság. És az Isten ezt kér tőlünk. Pál mondja Galatai 2:20-ban, azt az életet, amely most pedig élek, hittől élem. Az Isten fiában, aki feláldozta magát értem és szeret. A Pál egy jó pár nehézségeken ment keresztül, mondjuk, majd többször megölték majdnem, majdnem belefulladt a vízben többször. Ő kétségben esett. Uram, mit csinálsz velem? Szóval ne, velem vagy? Nem, Pál nagyon jól tudta, hogy Isten vele van. Nem esett kétségben, hogy Isten szeret engem. Miért? Mert mindig a keresztre nézett. És ott nyugodott meg az ő hitét, hogy Isten szeret engem. Ha nem nyugszik meg a te hited a kereszten, akkor ott baj van. Baj van. Nem fogsz igazi nyugalmat találni a lelkednek. Tehát én hiszem, hogy mindannyiunknak az élete egy kis jobb történetet. Valaki olvassa a Bibliát, akkor nagyon jól tudja a jobb történetet, ugye? Hogy mi történt jobbal? Ő Isten használja az ő életét nekünk, mint példa. Hogy mindannyiunknak az élete hasonló történet, csak a jobbnak a szenvedések sokkal nagyobb, mint a mi szenvedésünk. Most mi történt jobbal? Az, hogy elveszített mindent. Ugye a gyerekek, a házát, mindent, és kétségben esett, hogy mi van. És a barátaik jöttek hozzá, és mit mondták neki? Jobb, vald meg a bűnödet! Valamit rosszul csináltál itt! Jobb, fedezd fel a bűnödet, és vald meg! Mert az Isten egy igazságos Isten, és mert ő igazságos, azt jelenti, hogy ő büntet a bűneinket, amikor valamit igazságtalanul cselekszünk, akkor ő megbüntet. Most látszik, hogy a te életedben tele vagy ítélettel, azt jelenti, hogy valami bűnt követél el, mert ez Isten igazságos. Tehát vald meg a bűnedet. És mit mondod jobb? Hát bűnös ember vagyok, de is bűnösek vagytok. Nem gondolom, hogy én olyan bűnt csináltam, hogy ez, amit érdemelte, hogy ezt kapjam az Istentől. És ez a három barát ugyanaz a tanácsot ad a Jobnak. Végre Isten megjelenik, és mit mond Isten Jobnak? Először a szembesül az ő barátaival, és azért hamis tanácsadók. Jobb, állj föl, mert szeretnék kérdezni pár kérdést tőled. De tudod, hogy ki vagyok? De ott voltál, amikor én megteremtett ezt a világot? Tehát bemutatkozik Jobbnak, mint az igazságos Isten, a teremtő Isten, aki szereti a Jobbot. És Isten újra megáldja a Jobbot, és helyreállítja az eredeti helyre. Tehát mi volt a lényege az egésznek? A Jobb, mi az, amit ő a Jobb felfogta? Annyit, hogy az Isten, ő a hatalmas teremtő Isten, aki szereti őt. A Jobb tudta, hogy az egész miről szólt? Nem biztos. Mi tudjunk? Igen. Mert mi olvassuk a könyvben, hogy Sátán először ment Istenhez. És kikérte a Jobbot, hogy próbára tegyem őt. A Sátán megvádolta Jobbot. Ő nem szeret téged. Ő csak szeretett te áldásodat. De ő valójában nem szeret téged. Majd meglátod. Mit mondott Isten? Jó, vedd el tőle az összes áldásaimat, és meglátod. Ő engem szeret. Nem fog engem otthagyni. Tehát ez egy próba volt, ez egy vita volt Isten és Sátán között. Sátán meg volt győződve, hogy nem jó ember ez. Nem fog a helyén a szilárdan hitáltal maradni. A mi életünk pontosan elrosszul. Az Adóriának az élete egy színpadon játszott. És az angyalok ott vannak. Nézik, hogy mi van ott. És a Sátán minden gonoszságot ad az Adóriának. És Isten engedi. Oké, nézzük meg. Mert az Isten neveli az Adóriának a hitét. És az angyalok, a démonok, mindenki figyel. Adórián fogja megtagadni Istent? Majd fog tovább bízni Istenben, hogy Isten jó. És Isten szeret. Ez a hit, a szép harc. Szereted az Istent? Szereted az Istent? És a démonok ott vannak. Isten nem jó. Ne szeresd. Nem érdemes. És mi életünk, a mindenki az élet a színpadon játszik. És a lényeg az egész életünk, hogy hiszel abban, hogy Isten szeret téged személyesen. A sok szenvedésben. Szereted az Istent? Erről megy ki az egész játék. Ez az evangélium. Isten kijelentette az ő szeretetét, az Úr Jézus Krisztusban. És azért szereti az Adórián, mert az Adóriának a bűnét ki vannak fizetve Krisztusban. Krisztus magára vette azt a büntetést, amit Adóriának kellett elszenvednie. De az Adórián, ez is nem fogja őt büntetni, már megbüntette az Úr Jézus Krisztus. És az Adóriának a büntetés Krisztusra van téve. Adórián miatt a Krisztus szenvedett. Adórián helyett Krisztus szenvedett. És most, amikor az Isten lát Adórián, nincs közvetlen kapcsolat Isten Adórián. Adórián és az ő megváltó. És Adórián csak tud menni a sors Istenhez az Úr Jézus Krisztuson keresztül. Ugye? Az Adóriánnak van egy közbenjáró, aki meghalt érte. Aki mondja Sátánnak, hogy többet ne vádold meg őt. Mert ő Isten előtt igaz. Isten igaznak látja az Adóriánt. Hitáltal igaz. Nincs több vádoskodás az Adórián felett. Isten gyönyörködik benne. Mert Adórián hitáltal elfogadta az Úr Jézus Krisztusnak az áldozatot. Zsuzsi? Nem akarok ebben belemenni, de mert ez olyan kérdés, hogy próbáljunk misztériumokat felfogni. Sok mindent tudnék mondani, a lényeg az, hogy Isten terve az előre megy. Az Isten megvalósítja mindazt, amit ő tervezte. Nem tudjuk ezt elrontani. Sátán próbálkozik. Sátán azt gondolta magáról az elején, hogy ő le tudja győzni az Isten. Tehát biztos nagyon erős. El tudom képzelni azt a gondolatot. De ő ezt gondolta magáról. Tehát minden megteszt, hogy keresztbe húzza az Istennek a tervét. De az Isten azt mondja, hát az is felhasználom. Oh, azt már előre tudtam. És Isten sakmat játszik a sátánnal, hogy ő mindent felhasznál az ő dicsőségére és a mi javunkra. De ezt nem tudjuk magyarázni. De most megyek tovább, mert nem fogom befejezni. A másik paradox, amit nekünk muszáj felfogni, hogy meg akarjuk érteni a Jahve Isten. Az, hogy sorsisten? Igen. Minden előre tud az István életéről? Igen. Mi a logikus következmény ennek? Akkor István csinálhatsz, amit akarsz. István, passzív lehetsz, mert úgyse vagy felelős az életedre. A logika azt mondja, hogy ad mindegy. A mai világnak a szlogénje, a posztmodern, ez a mindegy. A posztmodernnek a szlogén, mindegy. Nem mindegy, mert úgyse nem múlik rajtam. De mi a paradox? Isten sors, és István, de 100% felelős vagy a te életedre. Az Isten felruházta téged, bízik benned, hogy dönteni fogsz jól. Ő nevel téged a bölcsességre, hogy teljes felelősséggel tudod irányítani az életedet. Isten sors, a paradox az, hogy te szabad vagy, és felelős vagy az életedre. Hihetetlen, logikátlan, igen. Ez a másik nagy paradox a mi életünkben. Mire vagy felelős? Szabados? Ez a szabadosság, amire veszek? Nem. Szabad vagy, hogy Isten rád bízta a bizalom, Isten bízik bennünk, bevont minket az ő munkában. Az Isten ország terjed, ez az ő munkája, és ő bevont minket ebben a munkában. István, álljál be a szolgálatban. Felelős vagy hirdetni az evangéliumot. Felelős vagy ebben a bűnben esett világ, ami szenved, szolgálni és szeretni az embereket. Szabad vagy az irgalmat mutatni másoknak. Az Isten akar használni minket, hogy meggyógyuljon ez a világ. Felelősek vagyunk így gondolkozni, így szolgálni, hogy az Isten országa terjedjen és előre haladjon. Tehát, ki vagy választva? Ez igaz? Igen. De ez nem jelenti, hogy át akkor csinálhatok, amit akarok. Ez egy logikus következtetés. Ki vagy választva, hogy szolgáljál. Ki vagy választva, hogy felelősen döntsél az Isten mellett. Ez egy paradox. A világ ezt nem tudja felfogni. Tehát mi keresztények paradoxokban kell, hogy gondolkozzunk. Oké. Ez az első, hogy ha valaki meg akar közeledni a keresztény élethez, hogy paradoxokban kell gondolkozni. A másik az, hogy csak tudjuk megérteni az Istent a Jézus Krisztuson keresztül. Tehát kicsit bővíteni kell ezt az egész, hogy ki az Úr Jézus Krisztus. Visszatérve az elefánt, a könyv és a hegy illusztráció, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy az élet ugye, mint a hegy, hogy mindenki ugyanarra a csúcsra jut. Vagy azt mondják, az élet, a valóság, mint a könyv, és az egy dolog, hogy a Laci és én különböző dolgokról beszélünk, de mi igazából ugyanarról a valóságról beszélünk. Tehát lehetsz muszlimán, keresztény vagyok, ellentétes az egész, mindegy, mert ugyanaz a valóság. Ez így van? Ugyanarról a könyvről beszélünk? Oké. Azt lehet mondani, hogy ha itt kiraknánk az összes világvallások, mit mondanak az elköltségi kérdésekre? Hasonló választ kapnánk? Hasonló választ kapnánk. Mert a 10 parancsolat mindegyikben van. Sőt, a muszlimánok sokkal vallásosabb nép, mint a keresztények, ugye? Bőtölnek, rengeteget imádkoznak, stb. Stb. Tehát nem ugyanarról beszélünk? Mi a különbség? Van egy tényleg egy nagy különbség a kettő között, amit összeférhetetlen? Igen, és visszatérünk az Úr Jézus Krisztushoz, hogy az ő személy összeférhetetlen. Sok ember mondják, hogy ugyanaz a vallás, hát ugyanaz a tanítás, amit Krisztus tanított, és a másokat tanították, hasonló a tanításuk. Csak van egy különbség az, hogy Krisztus nem azért jött fel, hogy tanítsa minket. Ő azért jött, hogy meghalljon értünk. Értetek? Az ő elkölcs, az hasonló, mint a másik világ elkölcs. Én azt hiszem, hogy sokkal jobb, ha nézzük meg a hegyi beszéd, stb. De nem ez a döntő dolog. Miért döntő dolog? Az összes vallások között. Az összes vallások azt mondják, hogy jót kell cselekedni. Hozd az Istenhez az összes jót cselekedet. A kereszténység nem erről szól. Ugye? A kereszténység Isten kér minden embertől, hogy boruljon le ő előtte kétszer. Oké? Kétszer. Mi az első leborolás? Az, hogy amikor az ildikó nem fáradt, oda megy az Istenhez, és leboroljon, és azt mondja, hogy Úr Jézus Krisztus, oda megyek, ahova te hívsz engem. Követlek. Te vagy az én Uram, te vagy az én királyom. Azt teszem, amit te kérsz tőlem, engedelmeskedek, megyek utána, te vagy az én királyom. Ez az első leborolás. Ez minden vallásban van? Hát, mondjuk az emberek igyekszenek igenis jót cselekedni. Követni, mint Úr. De van egy másik leborolás, amit Isten kér minden embertől. Az, hogy menjél a kereszthez, és boruljál le a kereszt előtt, és köszönd meg, hogy az Úr Jézus meghalt a te bűnédért. Tehát mit hozol a kereszthez? Nem a jó cseleked, az felejtsd el a jó cseleked. Hozd a bűnédet. Az az igazi áldozat, amikor hozunk a bűneinket. És azt mondjuk, bűnös ember vagyok. Nem tudom magamat megmenteni. Nem tudok semmit tenni, hogy az Isten elfogadjon engem. Elfogadom azt a keresztet, hogy amit te szenvedtél, értem, az elég. Hogy te vagy az engesztelő áldozat az én bűnémre. És ezt hitáltal elfogadom és megköszönöm. Értitek? Ez a különbség, ami összeférhetetlen, amikor az emberek azt mondják, hogy hát, bár mindegy, hogy melyik vallásban hiszel. Igen, a vallások sok mindenben hasonlítanak. Boruljál le Isten előtt. Imádkozzál naponta 5-ször, amit tudom én. De a különbség az, hogy nekünk van egy engesztelő áldozat. És mi igazok vagyunk Isten előtt hitáltal. Mert nekünk van egy megváltó. És Krisztus nem csak egy tanár, vagy jó példakép, ő megváltó. Tehát, amikor valaki ezt használt, ezt a könyvillusztrációt velem, hogy ő egy New Age-es valaki szientológiában hisz, hogy mindenki ugyanazt mond. És ő próbált engem meggyőzni, hogy mennyire ellentétes dologról beszélnek, hogy amit ő mond, és amit én mondok, ő állandóan próbált engem meggyőzni, hogy Robikám, mi ugyanazt mondjuk. Az a lényeg, hogy szeressük egymást. És te nem szeretsz engem, de próbálsz engem visszautasítani. Ne félj tőlem, mert mi egyek vagyunk. Annyira benne van ebben a szientológiában, ő egy teljesen tiszta New Age-es, hogy igazából nincs Isten, mindannyiunk tartozunk az Istenhez. Hát ő úgy közeled hozzá, hogy nem érzed azt az egység, ami van köztünk, nem érzed azt a szeretetet. Mert mi egyek vagyunk. És ő mondta meg, hogy olyan kicsi, de hited, Robikám. És mondta, de van egy hatalmas különbség köztünk, hogy nekem van egy megváltó, neked nincs semmi. Van valaki, aki meghalt az én bűnömért, neked nincs semmi, de csak egy elkölcsi életet próbálsz élni. Amit te hiszel, amit én hiszek, az ellentétes. Ellentétes. És azért nem tudom ezt elfogadni, mert ez a két gondolat semmi köze egymáshoz. És ha a kereszténység, mi elveszítjük ezt, hogy Jézus Krisztus az Isten báránya, és azt kezdünk gondolkozni Istenről, hogy ő mi a példakép, akkor mi elveszünk ebben a világban. És higgyétek el, gondolkozni Krisztusról, WWJD, mint példakép, az nagyon könnyű. Vagy mint tanár, nagyon könnyű. És könnyű lehet elfelejteni az evangéliumról, hogy ő megváltó. És ha nincs megváltó, akkor nincs Isten szeretet, és az egész összemosodik. Tehát a lényege az Úr Jézus Krisztus és az ő halál, az ő kereszt való áldozat. Tehát ez az evangélium, amit magyarázni kell az embereknek. Okay? Most lehet, hogy a beszélgetés odáig jutott, hogy okay, most már értem a különbség, elfogadom, hogy van egy hatalmas nagy különbség a kereszténység és a másik között, de most már jön a következő kérdés, hogy ki ez az Úr Jézus Krisztus, akiről beszélsz? Most nekünk kell adni az okok, hogy miért hiszünk, amiben hiszünk, jó? Már kifejeztük, hogy mit hiszünk, most jön a része, hogy miért hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, jó? Miért hiszünk, hogy ő az egyetlen egy megoldás, megváltás ennek a világnak? Mert ő mondta magára, hogy ő az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, csak ő rajta keresztül. Gondolkozzunk erről kicsit, jó? Most bocsánat, kérem előre tőletek az ironikusság, amit fogok itt eljátszani nektek. De akarom csak, hogy értsetek mélyebben ezt a részt. Tehát, szeretnék valamit kijelenteni nektek. Amit az életem sose kijelentettem nektek. Az, hogy én Isten vagyok. István, hiszel bennem, hogy én Isten vagyok? Laci, hiszel, hogy én Isten vagyok? Nem. Nem fizetek? Én Isten vagyok, nem fizetek. Gábor, elfogadod? Nem. Kicsi hitűek. Nos, ha én kiállok itt előttetek, vagy hogy fejezem be magyar. Ha én kiállok előttetek, én azt hiszem és vallom, hogy én Isten vagyok. Jó? Kezdjetek gondolkozni. Valójában? Ő Isten? Milyen lehetőségek vannak, ha én azt mondom, hogy én Isten vagyok? Sanyi, mit gondolsz? Jó, oké. Mormon. Jó, amit a Zsuzsi mondott, ő ismeri ezt az érvelést, ez a C.S. Lewis-től van. Csak gyorsan mondta, és remélem, nem mindenki hallottad. Hallottátok? Mit mondod? Oké. Ha én azt kijelentem, hogy én Isten vagyok, aki, akkor kezdjük érvelni. Milyen lehetőségek vannak? Igaz, hogy én valójában azt hiszem, hogy én Isten vagyok. És tényleg komolyan akarom téged meggyőzni, hogy én Isten vagyok. Okay. Hogy van egy lehetőség, hogy én Isten az vagyok. Mi más? Valaki mondta. Egy bolond vagyok, hogy én igazán azt hiszem, hogy Isten vagyok, de nem vagyok az. És szeretném meggyőzni titeket, hogy higgyetek bennem, hogy én Isten vagyok. De nem vagyok az. De tényleg azt hiszem. Jó? Tehát ilyen emberek viszik a dili házban. Isten vagyok, térjetek meg! És akkor ilyen megváltó komplexus emberek vannak, aki tényleg azt hiszik, hogy ő Isten. Jó? Tehát ez egy lehetőség, hogy én valójában azt hiszem, és akarom titeket meggyőzni, hogy én valójában az vagyok. Vagy, hogy én valójában az vagyok. Most még van egy lehetőség. Csaló, hogy hazug vagyok. Tehát nem igazán azt gondolom magamról, hogy én Isten vagyok, csak hazudok, és szeretném becsapni titeket, hogy ti is, vagy te higgyél bennem, hogy én Isten vagyok. Jó? Ez a három lehetőség fennáll. Őrült, hazug, vagy valójában az vagyok. Most azért játszottam ezt el, mert az Úr Jézus Krisztus, amikor ő eljött a világban, azt kijelentette, hogy én az Isten vagyok. És azzal a mondattal kér minden egyes ember ezen a világon, hogy döntsen el, mit gondolsz róla? Kinek tartasz engem? Három lehetőséged van. Őrült vagyok? Hazug vagyok? Vagy valójában Isten vagyok? És a legtöbb ember nem akar választani erre a kérdésre. Miért nem? Azt mondják úgy, hogy Úr Jézus Krisztus, ő egy szuper tanár. Az ő tanítás nagyon jó. Elfogadom az ő tanítását. Vagy ő egy nagyon jó proféta volt. De ez nem egy lehetőség, hogy jó tanár. Ha én szuper dolgot tanítok, de közben mondom, hogy én Isten vagyok, akkor nem mondjál nekem, hogy én tanár, jó tanár vagyok, boroljátok le, és imádjatok engem, értedek? Nem az a lehetőség, hogy jó tanár. Hát, Jézus Krisztus őrült volt? Nem. Nézzük meg az ő tanítását. Minden szekuláris ember ugyanazt mondja az ő tanításáról, hogy ha a világ működne az ő tanítás szerint, ez egy szuper világ lenne. Csak az ő hegyi beszéd. Csak ha azt letartanák, ez egy szuper világ lenne. Ez nem egy őrült ember volt. A tanára közt, a világ szinten az egy kiváló tanár. Hazudott? Nem gondolta azt? Nem hiszem, hogy hazudott, mert ő képes volt meghalni, amiért hitt. Tehát ő hitte, hogy Isten. Tegyünk fel, hogy ő igazából nem hitte. El tudnám képzelni, hogy körülbelül így menne. Hú, fiú, kicsi, komolyan vettetek engem. Igazából nem akartam becsapni titeket, hogy én az Isten vagyok. Laci, tedd le azt a kalapács és szöget, ne vérjetek. Ó, az fáj! Visszavonom! Ez egy hülyeség. Ő nem vonta vissza semmit. Ő meghalt, mert ő komolyan vette azt, hogy ő Isten. Vannak emberek a világon, akik mártírként halnak meg, mert azt gondolják, hogy nekik van az igazság. Nem vonják vissza, de azok az emberek, nincs meg az igazságuk. Hogy ez egy másik történetet. Az Úr Jézus Krisztus teljesen hitt benne, hogy ő Isten. Nem hazudott. Okay. Tehát ez a trilemma, ez az érvelés, ez lehet használni. Használták velem, mielőtt én hívő voltam, hogy kicsit sarokban szorítani az embereket. Gondolkozzatok el, kinek tartatok az Úr Jézus Krisztus? Őrült, hazug vagy Isten? Döntsd el, hogy kinek tartod őt. De nem mondd neki, hogy ő proféta, vagy jó tanár, vagy egy jó példakép, mert Krisztus nem engedte azt a lehetőséget, hogy így gondoljunk róla. Jó? Ez tiszta mindenkinek? Jó? Ez lehet használni, hogy miért is hiszünk az Úr Jézus Krisztusban. Másik dolog, amit miért is hiszünk a Bibliában, hogy gondolkozok egy kicsit, ahogy a Dorian, akinek mennie kell most, hogy miért is hiszünk Krisztusban és az ő a Bibliában. Mert amikor az Úr Jézus Krisztus itt volt, ő nem írt le semmit, mint Mohamed, vagy Joseph Smith, aki a mormon vezet. A Jézus Krisztus nem mondta semmit magáról. Nem írt le semmit magáról. Miért? Mert teljesen rábízta azt a feladatot azoknak, akik követték őt. Tehát, milyenek voltak azok az emberek, akik követték az Úr Jézus Krisztust? Olvassunk róluk a Bibliában. Ezek egyszerű paraszt emberek voltak, halászok voltak. Követték az Úr Jézus Krisztust, és amikor a keresztre feszítették az Úr Jézus Krisztust, ezek az egyszerű emberek mi történt velük? Elrohantak, féltek, hogy nem csak Krisztus fogják a keresztre feszíteni, azt gondolták magukra, hogy ők is fogják a keresztre kerülni. És ott hagyták az Úr Jézus Krisztus egyedül. Féltek, rohantak el. Ezt a történelemben olvasjuk. Érthető, hogy féltek, mert az ő vezetők a keresztre feszítették. De most valami más történt a történelemben, amit tudunk. Történelemben azt olvassuk, hogy ezek a félős kis tanítványok,
ők lettek a 12 apostolok, akik a világszerte vitték a jó hírt, az evangéliumot.
Akik mertek mártírként meghalni az ő hitükért. Vitték a világot az evangélium mindenfelé. Indiában, Kínában, mindenhol. És meghaltak az ő hitükért.
És többi nem csak tanítványok voltak, apostolok voltak.
Az egész egyház ő rájuk épült föl. Tehát bátrak voltak, nagyon. Most a kérdés az, amit fölteszem nektek ma, hogy mi történt ezek a félős kis bárány tanítványokkal, és ezek a bátor apostolokkal. Mi történt velük? Valami megváltozott. Itt féltek, mert az Úr Jézus Krisztus keresztre feszítették. Annyit tudunk róluk a változás közben, hogy ők bementek egy szobában, mert rettegtek, hogy keresnek őket is. Most mi történt abban a szobában? Mit láttak ők? Próbáljunk elképzelni ezt velem. Ott vannak a szobában. Mondjuk a Péter a vezető. Gyertek, Tamás, tudom, hogy tésünk tele vagy kétségbe, hogy létezik, vagy hogy mi történt az Úr Jézus Krisztussal, de figyelj, tudom, hogy valamit ki kell gondolnunk. 3 évig követünk ezt az Úr Jézus Krisztus, és hát az történt, amit senki nem tudott elképzelni, hogy megölték. És hát az estén bementem a sírjában, és kivettem az ő testét. Mert tudom, hogy ő beszélt valamit erről, hogy ő fel fog támadni a halálból. És hát az nem történt meg, és látjátok meg, hogy kezd büdös a szag. De figyeljetek, fogjunk össze, és kettesben menjünk a világ szerte, és hirdessünk, hogy ő feltámadt a halálból. Én is félek, tudom, te is félsz, de menjünk, legyünk bátrak, és ha meg kell halni a hitedért, hogy ő feltámadt a halálból, merjetek meghalni. Jó, én is összeszedem magamat, és én is a tömeg előtt megyek holnap, és a 3000 ember elmondom, hogy ő feltámadt a halálból, és temessük őt el, gyorsan, többet nem fogok félni. Most elnézést kértem az ironizálásról, de értitek, a kérdés az, hogy ők mit látták abban a szobában? Egy feltámadott Úr Jézus, vagy egy holttestet láttak? Döntsd el. Én nem tudom, én nem voltam ott. De én abban hiszek azt, hogy az Úr Jézus Krisztus valójában feltámadott a halálból, és valójában most él, és ő az, akiben hiszünk, mint az apostolok. Tehát, mondjon is van. Így van. És azért tudtak bátor lenni. Így van. De most, ez úgy van a mi életünkben is, jó? Tehát, amikor mi mesélünk másoknak, hogy de miért hiszel az Úr Jézus Krisztusban, lehet érvelni trilemma az apostoloknak a megváltozott életük. Tehát, mit hiszünk? Az evangélium. Miért hiszünk az evangéliumban? A trilemma az apostoloknak a megváltozott élete. Történelmileg le lehet szegezni a legfontosabb pontok, hogy igenis, egy zsidó ács megszületett 2000 évezőt, és ő megvallotta magát, mint Isten fia. És ő valójában létezett, élt, és ezt tanított, és feláldozta az életet. Történelemben ez megtörtént. Én ebben hiszek. Lehet érvelni. De, ez másik dolog, István, ha én megkérdezem tőled, hogy de miért hiszel Istenben. Oké? Okay. Galatai 4:6. Ha valakinek van egy Biblia, kérem, hogy olvassatok fel. Galatai 4:6. De azért meg vagy győződve, István, hogy Isten létezik, azért vagy meggyőződve, hogy Isten gyermeke vagy, azért vagy meggyőződve, hogy Isten szeret téged, nem mert érveltél, és azt mondod, hú, igen, Jézus ő az Úr, igen, rájöttem. Nem, azért, mert a Szentlélek lakozik benned. Jó? Gabi, megvan Galatai 4:6? Légy szíves, jó hangosan. Tehát többen nem reszkedünk Istentől, hogy ő sors Isten, meg fog ítélni engem, utál engem, azért szenvedek. Isten Atya, aki szeret engem, és én vagyok az ő gyermeke, és szeretettel tekint rám. Miért? Mert a Szentlélek meggyőz belülről. Hogyan tudod, hogy teres vagy? Vagy gondolod, hogy teres vagy? Nem, most nem beszélek hozzád is. Az ember vagy terhes, vagy nem terhes. A Szentlélek vagy lakozik benne, vagy nem lakozik. Hogy kell gondolkozni a Szentléleknek a munkájáról? Úgy, mint egy érzékszer, amit működik. Ha valaki jönne hozzám, és betakarnám a szememet, és a fülemet, és oda tenne egy fahéj az én óram alatt. Biztos lennék, hogy ez fahéj? Én 100%-ig biztos lennék, hogy ez fahéj. Ha kinyitnám a számat, becsüknem a szemet, és valaki betenne egy fokhagymát az én számat, biztos lennék, hogy ez fokhagyma? Vagy kénytelkednék? Hát nem tudom, ez paradicsom? Nem. Ez fokhagyma, tudom, hogy ez fokhagyma. Ha valaki ide teszi egy piros lufi a szemem előtt, na, Robi, milyen szín ez? Hát nem tudom, zöld. Piros! Tudom, miért? Mert a szemem nem fog engem becsapni. A szemem nem fognak becsapni. A nyelvem se az orrom, fülem se, ha tűnni hív a telefon, én tudom, hogy te vagy, drágám. Nem kell az anyósnak a nevét mondani, én tudom, hogy ez tűnni. Nem fog becsapni a fülem. Nem kell bemutatkozni. Tudom. Miért? Mert az érzékszervek működnek. Néha próbálnak becsapni minket, de lehet rátámaszkodni. Szentlélek úgy működik az életünkben, mint egy érzékszerv. Miért tudod, hogy Isten gyermeke vagy? Mert belülről Isten meggyőz téged, és megnyugszol Isten gyermeked. Ha nincs meg ez a belső nyugalom, ha nem nyugszik meg ez a hited Krisztusban, akkor igenis. Kint a kegyéled a hitedben. Mert a Szentlélek kiről beszél állandóan? Az Úr Jézus Krisztusról. Mint példakép? Nem, mint megváltó. Nyugodjál meg Krisztusban, a te megváltóban. És így nyugszik meg a lelked. Tehát, mindjárt befejezem, még csak egy pár dolog marad. Az, hogy nekünk van ez az alap a mi hitünknek. A Bibliában hiszünk, ez a mi kézikönyv. Ha valaki megtámad minket, hogy miért hiszel a Bibliában, ez egy tudnak ebbe belemenni. A lényegé az, hogy a Biblia, nincs egy másik könyv a Bibliában, a világon, ami tele van olyan dolgok, ami természet fölött. A Biblia tele van olyan kijelentésekkel, ami a jövőről beszél. És Isten ezek a proféciákon keresztül bebizonyította, hogy ő mindent tud, és előre leírta ezek a dolgokat. És lehet mutatni nekik a proféciák, Ézsaiás 53, 22. Zsoltár, amit tisztán beszél az eljövendő Mesiásról, amit 1000 év a Mesiás előtt le voltak írva. Mondjuk, ami még egy kicsit lényeges dolog az, hogy a Bibliának van tekintély, és nem az egyház. Ha beszélsz valakivel, aki azt mondja, de az egyház kijelentette, hogy... Vagy az egyház összerakta a Bibliát, nem, a Bibliának van tekintélye. Szól a Szkriptúra. Miért mondjuk azt? Mert, ahogy mondtam az előbb, Jézus nem írta a Bibliát. Jézus ezt rábízta az ő tanítványokra. Ha ők nem írták le volna semmi, akkor mi nem is tudnánk semmit az Úr Jézus Krisztusról. Ez Isten elkezdhetett újra. De tudta, hogy a tanítványok le fogják írni minden, ami fontos a Szentléleken keresztül. Tehát, Isten hogy állította fel az ő egyházat? Az, hogy rábízta a feladat az apostolokról, hogy ők írják le minden Krisztusról, és az ő írásaik lesznek a fundamentum az Isten népének. És ezek a könyvek nagyon gyorsan összelettek állítva Krisztus halál után, 60-70-80 évesekben. És ezek az írások nagyon hamar lettek elfogadva és lemásolva, mert a kereszténység nagyon gyorsan terjedt. és mindenki tudta, hogy csak a 11 apostoloknak volt hatalom, de a kereszténység olyan gyorsan terjedett, hogy leírták, amit az tanítványok tanították, és kiterjesztették ezek a könyveket, lemásolták több ezer példányban, és azok a könyvek volt hatalomban, nagyon korán. Tehát mindenki tudta, hogy milyen könyvek tartoznak a Bibliához, és csak 365-ben az egyház összeállította. Tehát az egyháznak van hatalom, vagy a Bibliának van hatalom? Nem, a Bibliának van hatalom. Bibliának van hatalom. Mert nagyon korán a hívők tudták, hogy ezek a könyvekhez kell alárendelünk magunkat. Az egyház már nagyon korán tudta, hogy ezek a könyvekhez kell nekünk alárendelni és elfogadni. És csak később az egyház összeállította őket. Az egyház mindig volt alárendelve a Bibliának, és nem mellette, és nem fölötte. Azt mondja, mindenki tud, hogy miről beszélek. Azért szól a Szkriptúra, mert amikor vannak nehézségek a Bibliában, amit nem értjük, akkor nem mondjuk, hát majd az egyház megmondja. Nem. A Biblia megmondja a választ erről a nehéz kérdésre. Mindjárt. Én nem tudom. Nem akarok belemenni az apokrifa könyvekben, mert számomra nem lényeges. Nem is beszélnek Krisztusról azok a könyvek. Nem utalnak Krisztusról. Az összes könyvek, ami a Bibliában van, az egyik legnagyobb bizonyíték, hogy a Biblia Istentől van, az, hogy a Bibliának van egy csodálatos belső egység. Tehát van 40 író, 66 könyv, 3 nyelv, 3 kontinens, majdnem 2000 éven keresztül írodott, de ez úgy áll össze, mint egy regény, ami egy egységes kezdete van, fel van építve, kicsúcsosodik, és van egy szép vége. Ez egy regény, egy belső egység. Közben rengeteg témáról van szó. Hogy van ez a belső egység? Azért, mert van egy író. Ez egy természet fölötti könyv. Nincs egy másik könyv a világon. Azért van ez a belső egység, mert Isten írta embereken keresztül. Tehát azért a 6 könyv, a katolikusok a könyvek azért nem férnek be, mert nem teljesen másról beszél, mint ez az egységes üzenet, ami a Bibliában találunk. Én örülök, hogy én is rengeteg könyvet szeretem, a New Begin az egyik kedvenc írom, de nem a Szkriptúrához tartozik, mert teljesen másik kérdés. Ugye beszélünk erről később, jó, be kell fejezünk, bocsánat. Amit szeretném befejezni azzal a gondolattal, amit elkezdtem a mi kis csoportunkban, ma reggel, hogy visszatértök az elején, hogy hogyan lehet evangelizálni? Praktikusan. Robi, segíts, hogy én ezt tudom a gyakorlatban átültetni. Nagyon könnyű. Ezek evangéliumi pillanatok. És mindenkinek van evangéliumi pillanatok az életedben. Az mit jelent? Mi élünk az életünket hitetlen emberek között. És Isten megengedi, hogy ők látnak a te hitedet. Hogyan? Valamit rosszul csinálod. Bűnt követsz el ellenük. És ők ezt látják. A kollégák. Ildikó. Vallod magad, mint hívő? Én láttam, amit te csináltál tegnap. Hát ugye, Ildikó kicsit türelmetlen volt valakivel telefonon, és kicsit nem úgy viselkedett, ahogy kellett volna. És a kollégák figyelnek minket? Nagyon. Milyenek ezek a keresztények? Tudom, hogy milyenek. Bort isznak, és vizet prédikálnak. És vádolnak minket. Most ilyenkor az Ildikónak van egy döntés. Hogy fog erről reagálni, amikor valaki ezt mondja ellene? Most ha az ő kép a kereszténységről az, hogy mi keresztények, mi tökéletes emberek vagyunk. És az elkölcs normák, mi vagyunk, nekünk van a legmagasabb elkölcs a mérce. És én egy nagyon jó ember vagyok. Azért vagyok jó ember, mert keresztény vagyok. És És a keresztény emberek, mi csak jó emberek vagyunk. És te azt gondolod, hogy én nem helyesen viselkedtem? Hát nézd meg magad. Te se jobb viselkedsz, Pálon. És ez a védekezés, ez az ítélkezés, ez a büszkeség, ha mi belemegyünk abban a játékban, de én ilyen vagyok, akkor ők nyertek. Mi a kereszténység? Mi az evangéliumi pillanat, amikor te bűnt követtél el, kérj a bocsánatot. Alázd meg magadat. És azt mondja, teljes igazad van. Hibáztam. Nem kellett úgy viselkedni. Elnézést kérek. Remélem, hogy többet nem előfordul. Kereszténység a lényeg az, hogy Isten megbocsájtott nekem, és én ezt alázatosan meg tudom vallani, hogy igen, nem vagyok egy tökéletes ember. A kereszténység nem tökéletes emberekből áll, a kereszténység bűnös emberekből áll. Ez egy evangéliumi pillanat, amit az Isten az Ildikóra rábízta. Ildikó, mutasd meg, hogy neked van az evangélium. Alázd meg magad. Ez az egyik. Másik evangéliumi pillanat, amikor a kollégák bűnt követnek Ildikó ellen. Ez is még jobb, ugye? És valami szörnyűt mondnak, vagy cselekszenek az Ildikó ellen. És most az Ildikónak dönteni kell. Megkeményedik? Haragszik? Mint egy tipikus ember? Vagy meg fogja bocsájtani. És elengedni az ő tartozásokat. Nehéz. Természet fölötti. Az evangéliumi pillanat az, hogy meg tudod bocsájtani őt. Mert a világban az emberek nem tudnak bocsánatot kérni, és nem tudnak bocsánatot adni. És ha mi ezt tudjunk gyakorolni, így szeretni az emberek felfigyelnek, hogy valami más van ott. Ezt nem annyira értem. Hogy lehet ezt csinálni? Hogy tudsz engem megbocsájtani? Azért, mert Isten megbocsájtott nekem. Isten elengedte az én tartozásomat felé. Értitek? Az Isten beleenged minket ebbe ezek a helyzetekben. Gyakran? Nagyon gyakran. Engedi, hogy a világ látja ezek a fájdalmak az életünkben. És mi így tudjunk bizonyságot tenni, hogyan? Hogy beszélünk az evangéliumról? Nem, hogy mi élünk az evangéliumot másokkal. És ez az utóbbi módszer, ez sokkal nehezebb, mint csak beszélni az evangéliumról. Értitek? Ez a legnehezebb, élni te hitedet mások felé, akik vádolnak téged, kritikusan néznek a te életedet. Hát ezzel befejezném, hogy remélem, hogy kaptatok valamit ma, amit tudtok használni, és tudtok érvelni az evangéliumról, de a legnehezebb az, hogy élni az evangéliumot, és remélem, hogy kaptatok biztatás abban is. Hát az én részemről befejeztem, van valakinek kérdése, mielőtt lesz egy rövid szünet, és akkor kis csoportban megbeszélnénk pár dolgot. Mit lehet mondani ilyenkor? Igen, most mondd meg még ezt a nevem, Márti, ugye, akartam meg Mónika, de Márti. Márti, a kérdés, amit ő feltett, az, hogy mit mondasz valakinek, például az anyuka, akinek az egyéves gyermeke meghalt. Ez a legnehezebb a vád a kereszténység ellen, hogy miért van ez a sok-sok szenvedés a világon. És ilyenkor azt hiszem, hogy felejtsük el, hogy vannak könnyű válaszok. Lehet mondani olyan dolgok, hogy az Isten ugye Római 8.28 alapján, hogy mindent felhasznál a mi javunkra, és Isten használ ezek a nehézség, hogy nevel minket, de rengeteg dolog, hogy például az én gyermekem, amikor oda megy és játszik a tűzzel, engedem, hogy ő elégi az ő kezét? Engedem, ugye? Miért? Hogy tanulja meg, hogy többen ne játszon a tűzzel, ugye? Hogy megtanulja ezt a fontos leckét, hogy nem szabad játszani a tűzzel. Ha én csak állandóan csak mondom, nem fogja, nem fogja figyelni rám, inkább tapasztalni kell az a tűz, az a láng, hogy mennyire forró, és akkor többet nem fogja csinálni, megtanult a leckét. Most ez nagyon-nagyon kevés. Ez nagyon-nagyon kevés, hogy azért tapasztaljunk ezeket a nehézségeket, hogy tanuljunk ezeket a nagyon fontos leckék az életében. Ilyenkor ne próbáljunk rátenni egy raktapaszt ilyen mélyseben, és ilyen csípőből mondjuk ki Római 8.28. Nem tudod, ez egy javadra? Ha az én kisgyermekem ott meghalna, akkor lehet, hogy én is bekerülök a díliházban. Tehát akkor milyenkor mit lehet csinálni? Az, hogy engedjük, hogy az Isten felhasznál minket, mint az ő irgalom eszköz. És annyit tudunk, hogy segíteni, kegyelmet mutatni neki, és ott lenni vele, és sírni vele, és hát, ha ő szépen lassan, hogy az évek telnek, tud fordulni Istenhez, és mi tudunk egy Isten képet festeni neki, hogy hát, ha ő hitától tudja felfogni az Isten szeretetét. Nehéz lesz neki? Hogy nem lesz nehéz. Tehát ilyenkor nem tudunk adni egy választ, nem tudunk adni egy biblia verset, mert Isten sokkal több, mint csak egy elv, vagy egy igazság. Az Isten maga egy teljes lény, és valahogy vinni őt Istenhez, hogy tapasztaljon az Istennek a szeretetét. Tehát amikor az emberek gyászolnak, nincsen rövid választ. Ne is gondolkozunk, mit lehet mondani ilyenkor. Lehet, hogy neked semmit nem kell mondani. Lehet, hogy annyira de dolgod, hogy megöleled, és azt mondod, hogy igen, sírok veled, és kész. Tehát ez a téma, amiről beszélünk most, a lelki gondozás és az evangelizáció, ez majdnem egy téma. Nem két különböző sapka. Most lelki gondozó vagyok, most evangelizátor vagyok, ez egy dolog benne.